Az apostol mondja, és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, dicsérjük a mi Istenünket Advent 4. vasárnapján a 488-as dicséretünkkel. Keressük ki énekes könyvünkből a 488-as énekünket, és annak a legelső versét énekeljük fennállva. 488-as énekünk első versét énekeljük, amely így kezdődik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünket, a 488-as dicséretünket folytassuk, a második és a harmadik verseinek az éneklésével, tehát 488-as ének második és harmadik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik, szent vagy, szent vagy, szent vagy, kit a szentek árnak. Adventi ünnepi Isten tiszteletünknek a megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek ígéjét, úgy, amint olvasom ma előttetek a Lukács evangéliumából, Lukács evangéliumának a 16-os fejezetéből, a 19-es verstől a 31-esig, itt a gazdag és Lázár története található. Tehát az igehely Lukács evangélium a 16. rész, és a 19-es verstől a 31-es versig olvasom. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele. Ez azt kívánta, hogy bárcsak jól lakatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Egyszer aztán meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kevelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy ujjahegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm elánkban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat, ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is van, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Mire az így szólt? Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld előtt apám házához, mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre azt mondta: nem úgy, atyám Ábrahám, ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám azt felelte: ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva jertek, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ismered a szívünket, és a szívünkben levő minden kérdést, minden gondolatot. Köszönjük, Urunk, hogy a lelkünknek az ugaiba is belelátsz. Tudod mindazt, amit elrejtünk, könnyeket vagy csóhajokat, fájdalmat, vagy életünk dolgaiban a fel nem dolgozott sebeket. Olyan jó így előtted megállni, hogy ismersz minket. Pontosan tudod, mi van bennünk. És olyan jó, Urunk, olvasni olyan igerészt, amely megszólít, amely megérint, amely felel a kérdéseinkre, a ki nem mondott, de lelkünkben ott dörömbölő kérdésekre. Olyan jó, hogy te tudod a választ, és a te igédben feleletet adsz nekünk. Vágyunk, Urunk, ma megállni a te színed előtt, úgyhogy nem akarunk előtted leplezni semmit. Szeretnénk imádságban mindent odaadni neked, elét hozni neked, elrontott életünket, dolgainkat, mindazt, amit felhoz a mélyből a te szent lelked, amit eszünkbe juttatsz, vágyunk azt imában odaadni neked, bocsánatot kérni bűneinkért, és kérni, hogy te eleveníts meg, te újíts meg. Köszönjük, Urunk, hogy az egész adventnek a csodálatos üzenete, hogy te utána jöttél a bűnös embernek. Várhattunk téged reménnyel, és el is jöttél, és ma is eljössz mindazokhoz, akik kiáltanak hozzád, akik várnak reménységgel, akik várják, hogy életük közte lehajolj. Így kérünk, Urunk, hogy minden hozzád kiáltóhoz hajolj le ma, itt közöttünk is, aki elhozta eléd az ő szívének imáját, gondolatait, panaszát, sóhaját, kéréseit, te hajolj le hozzá, te érints meg minket a mai igehirdetésben is, hadd találkozzunk lélekben veled, hadd elevenedjen meg, újuljon meg egész életünk, te általad. Köszönjük, hogy rábízhatjuk a gyülekezet betegjeit, a szenvedőket, gyászolókat, árvákat, özvegyeket, szomorkodókat és szenvedés tüzén keresztül menőket. Légy az ő szabadítójuk, orvosuk, vigaszuk és erejük. Légy a mi pásztorunk, a mi megmentőnk, mindannyiunknak örökké. Jöjj, Urunk, ragyogtasd elénk evangéliumodat, hogy te megszabadítottál és megszólítasz, hogy hozzád tartozzunk, és éljünk majd veled örökkön örökké. Áldott légy, hogy ez a te terved mindannyiunkkal. Amen. Készülődjünk az ige hirdetés hallgatásához, testvérek, a 210. dicséret harmadik versének éneklésével. 210. énekünket keressük ki énekes könyvünkből, és annak a harmadik versét énekeljük. A 210. énekünk harmadik verse pedig így kezdődik: ölelgesszent szerelmeddel, örök szövetségedből. Thank you. Bizonyságtételem alapigéje írva található a Kolossé levélben, Pál apostol levele a Kolossé beli gyülekezethez. Annak a harmadik fejezetéből olvasom az elejét, az első négy verset, tehát Kolossé 3:1-4, hallgassuk figyelmesen. Ha feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafenn vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafenn valókra törekedjetek, ne a földiekre, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, a hitünk alapjai, ugye az új sorozatunk, és a legfontosabb kérdéseket vesztük ezekben végig, és most kicsit a sorozaton belül is lesz egy kis önálló blokk, majd néhány vasárnapon keresztül olvassuk a gazdag és Lázár történetét. Tehát a sorozaton belül egy kicsin sorozat a határkérdésekről fog szólni. Ezek az élet legfontosabb kérdései. A leges legfontosabb kérdések, a határkérdések. Ugye ez egy gyűjtő szó, élet és halál, örök élet, örök halál, mi van az élet után, mi az élet értelme, sok minden tartozik ide. A szomorúság az, hogy rengeteg ember él ezen a világon, aki úgy éli le az egész földi életét, hogy a határkérdésekkel, még egyszer teszem hozzá, a leges legfontosabb kérdésekkel egyáltalán nem foglalkozik. Egyáltalán nem foglalkozik. Leéli az életét, és elveszik úgy, hogy megmenekülhetett volna. Isten mindent elkészített mindenki számára, hogy megmeneküljön, ha valaki lecsúszik az örök életről. Lemarad a legnagyobb lehetőségről. Senki nem vádolhatja Istent, hogy de ő volt, nem ő volt. Bemehettél volna, de nem tetted. Elkezdünk tehát foglalkozni a határkérdésekkel. 10-11 évvel ezelőtt talán, körülbelül akkor a satszolom, nem néztem meg a dátumokat, tartottam egy sorozatot a gazdag és Lázárról 18 vasárnapon keresztül. Most egy kicsit annak a rövidített változatát fogjuk feleleveníteni. Eltelt sok idő, és ezek a nagyon fontos kérdések újra és újra, ha előjönnek bennünk, hadd lejjünk választ Istennek az igéjében. A gazdag és Lázár történet, amelyet Jézus mondott el, adatik nekünk több vasárnapon keresztül majd, és én nagyon szeretem ezt a történetet. Hihetetlen bölcsen adta nekünk ezt Isten, ezt a történetet. Úgy van Isten által ez megszerkesztve, hogy az összes határ kérdése felel. Egy példázat, egy rövidke példázat, amit egy perc alatt el lehet olvasni, az emberi életnek az összes legfontosabb kérdésére ez a történet feleletet ad. Úgyhogy az utolsó napon senki nem vádolhatja Istent, hogy de ő nem tudott róla. Van Mózesük, vannak prófétáik, hallgassanak azokra, mondja Ábrahám a pokolban kínlódó gazdagnak. Ez ma azt jelenti nekünk, hogy van Bibliád, hallgassál. Ismerheted, olvashatod, hallgathatod a magyarázatát Isten igének, hallgass rá, és életet nyersz. Nézzük a történetet. Ugye Jézus elmondja, hogy van két ember, akik egymás mellett élnek, van egy gazdag, aki bíborba és patyolatba öltözik, nap mint nap fényes lakomát rendez. Ma úgy mondanánk, hogy egy multimilliómos, akit a környezete biztos, hogy irigyel, hogy de jó neki, mert mindene megvan. Amit csak a szíve kíván, meg tudja venni. Így éli az életét, egészségesen, dőzsölve, de van a közelében, egészen pontosan a kapuja előtt, tehát a szomszédja, egy hihetetlenül szegény ember, Lázárnak hívják. Figyeljetek arra is, hogy a gazdagnak nincs neve itt a Bibliában, az ő neve nem marad fenn. Ennek a koldusnak a neve fennmarad. Vannak nevek, amelyek itt ismertek ebben a világban, és az örökké valóságban nem lesznek ismertek, és vannak nevek, életek, akiket itt senki nem néz semminek se, de az örökké valóságban ismert nevek lesznek. Hát ez a Lázár, ez szűkölködik mindenben. Szívesen enne a gazdag asztaláról lehulló morzsákból is, de neki senki nem ad. Az egész élete tele van nyomorúsággal, szenvedéssel, éhezéssel, mélységből mélységbe jár. Aztán mindegyik életében eljött az a pont, amikor véget ér a földi vándorút, át kell lépnie ebből a látható világból a láthatatlanba. Átmegy a halál kapuin. Jézusnak nagyon frappáns megfogalmazásai vannak. Ennek a példázatnak minden szavára kell figyelni. Meghal Lázár, és felvitték az angyalok Ábrám kebelére. Meghal a gazdag is, eltemették. Hatalmas pompa lehetett, eltemették. Aztán a következő mondat onnan indul, hogy Ábrám kebelén ott van Lázár, az örök üdvösségben, a pokol kínjai között pedig a gazdag gyötrődik, és felemeli ugye a tekintetét. És megkezdődik egy párbeszéd a túlvilágon, megkezdődik a gazdag részéről egy alkudozás, döbbenetes gondolatai vannak a gazdagnak, majd fogjuk venni vasárnapról vasárnapra. Először meg akarja kérni Ábrahámot, hogy akkor küld el Lázárt ide, a mennyből a pokolba, hogy kicsit enyhítse az én szenvedésemet. Nem lehet. Innen, oda, onnan, ide nem lehet átmenni. Ezt Isten így alkotta, nem lehet. Akkor küld vissza a földre Lázárt, támadjon fel, menjen el az én öt testvéremhez, apám házába, mert van öt testvérem, akik ugyanígy élnek gonoszul. Kiderül, hogy ott a pokolban már minden tökéletesen lát a gazdag. Tudta, hogy miről maradt le. Akkor már látta az ő elrontott életét, a hibás döntéseit, a hibás életvitelét, szemléletét. Akkor már látta, hogy hit nélkül élt, és hit nélkül halt meg, azért került a pokolba. És rá akarja venni, tiszta látással már, Ábrahámot, hogy akkor menjen vissza Lázár a földre, és beszéljen akkor a testvérei lelkére, hogy nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. És hangzik a válasz, van Mózesük, vannak profétáik, hallgassanak azokra. Úgyis ott van az ige. Isten elküldte erre a világra az ő igéjét. Van Bibliánk. Olvashatjuk. Olvasd is, testvér. Vannak ige hirdetők. Az ige hirdetők ugyanolyan nyomorult bűnösök, mint te meg, bárki ezen a világon, de őket Isten arra hívta el, hogy az ő igéjét szólják. Lehet hallgatni az ige hirdetőkre. Ő rajtuk keresztül, ők Isten kövei, akiken keresztül az áldás, az üzenet megérkezik. Lehet hallgatni rájuk. Van Mózesük, vannak profétáik, hallgassanak azokra. És jön egy pokoli vitatkozó gondolat, nem úgy, atyám Ábrahám. Ha halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ez burkoltan azt jelenti, hogy ha majd csodát lát egy ember, akkor majd lesz hite, addig nincs. Ez sem így van. Ez csak az emberek gondolják így, hogy majd a csoda, ha látok egy csodát, na Isten tegyen egy csodát, adjon jelet, akkor majd hiszek benne, meg bízok benne. Nem, nem ilyen a szívünk. A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által, ismerjük az igét a Róma 10-ből. Ez azt jelenti, hogy a hit úgy keletkezik, hogy az Isten igét elkezdett hallgatni, ebből előbb lelki hallás lesz, elkezded érteni, hopp, ezt értem, hopp, ez eltalált, ezt megértettem, ezt szíven talált, igaza van Istennek, és amikor ezekre figyelsz, utána válik a lelki hallásból a hit. Ez Isten szent lelkének a munkája, ajándéka. Ha valaki nem hallgat ige hirdetést, sohasem, borítékolni lehet, hogy abban az emberben nincs hit. Hiába mondja, hogy ő hisz Istenben, higgyétek el, az igazi hit, az élő hit, volt erről már szó a sorozatban, mit jelent az élő hit. Isten igének a hallgatása és Isten igének az olvasása nyomán születik meg bennünk. Ha nincs ott az ige az életedben, a hit sincs ott a szívedben. Vajon ott van-e a mi életünkben az Isten igéje? Hallgatod-e azt, lehetőleg rendszeresen? Olvasod-e azt, lehetőleg naponként? Akkor lehet hit a szívedben, egyébként nem. Elhangzik hát a pokoli gondolat, hogy hát mutass nekik csodát, majd hisznek. És felel a történet végén Ábrahám a gazdagnak, ha nem hallgatnak Mózesre és a prófétákra, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Ez lefordítva azt jelenti, hogy ha valaki az Isten igéjének nem hisz, az Isten igéjét nem hallgatja, lebecsüli, semminek sem veszi. A Bibliát, mert őt nem érdekli, kezébe se veszi, azt nem győzi meg, ha lát ezer csodát, az sem. A hit soha nem a csoda látására születik, hanem az Isten igének a hallgatására születik bennünk. Nézzük akkor a tanítást. Nagyon sok kérdésre ad feleletet ez a példázat, de a sorozaton belül ez a kicsiny rész, a sorozat, csak elkezdünk ezzel foglalkozni, aztán majd vasárnapról vasárnapra apránként minden kérdést sorra veszünk. Határkérdések. Ugye ez egy gyűjtő szó, határkérdéseknek nevezzük az életnek a legfontosabb kérdéseit. Mi maga az élet? Mi az élet értelme? Mi az a halál? Mi történik az emberrel a halálban? Mi van a halál után? Vajon van-e élet a halál után, teszik fel sokan a kérdést. Van-e mennyis, létezik-e pokol? Lesz-e utolsó ítélet? Ha van mennyis pokol, akkor hogyan lehet a mennybe kerülni? Mitől kerül valaki a pokolba? Hogyan nyerhetek örök életet? Van-e megtérés a halál után? Nagyon érdekes kérdések, de a legfontosabb kérdések. És tudnánk még sorolni, de hogy ezeket csokorba gyűjtve elétek hoztam, hogy ezek tartoznak a határkérdések közé. Ha ezekre nem tudod a feleletet, kedves testvér, akkor nagyon sürgősen Isten igé után nyúj, mert nem lehet és nem szabad úgy élni, hogy ezekre a kérdésekre a biztos Istentől adott válaszokat ne tudnád. Ez a kicsiny sorozat is azért van, hogy mi Isten igéjéből tanuljunk, és a legfontosabb kérdésekre tudjuk a választ Istentől. A második pont ez is, hogy hát, és ki az az autentikus személy, aki ezekre tud nekünk felelni? Hiszen annyi bugyutaságot hall az ember, kezedbe veszel egy magazint, ami esetleg mindenféle ilyen kérdéssel foglalkozik, annyi badarságot lehet olvasni, hát a tudósok, spiritiszta, médiumok, kik adnak nekünk erre feleletet? Kedves testvér, nem a spiritiszták, nem médiumok, nem varázslók és javasasszonyok, nem is a tudósok. Egyetlen egy autentikus személy van, akinek a válaszát érdemes megfontolni és megszívlelni. Ez a valaki pedig Jézus, az Isten fia. Ő járt ott a túlvilágon, és pont ezért csak neki hihetünk. Ő ott volt, és visszajött. Ő a hatalmas Isten. Jézusban lakik az Istenség egész teljessége osztatatlan egységben, mondja a Kolossé levél, ismerjük az igét. Jézusban tehát az Isten lett emberré, váltott meg minket, ne tévesszem meg az ő gyenge porhüvelye, amit emberi testet ugye öltött az első karácsonykor. Ő maga a hatalmas Isten. Jézus azelőtt is létezett öröktől fogva, hogy megszületett volna Betlehemben. A betlehemi születés az csak a testélétel. A hatalmas Isten ott hagyta a mennyei dicsőségét, leszállt a trónjáról, megalázta magát, emberré lett, hogy eljöjjön közénk, és elhozza az ő szeretetét, kegyelmét, megszólítson, hogy ember, szeretlek téged. Jöjj és tartozz hozzám. Jézus az egyetlen autentikus személy. Ha ezekre a határkérdésekre biztos választ akartok, akkor Jézus igéjét kell olvasni. Nem magazinokat, meg bugyut emberek, meg pszichológusok írásait olvassátok ebben a témában. Itt Jézus az egyetlen hiteles, csak az ő beszédére figyelünk. A gazdag és Lázár példázata pedig Isten ajándéka nekünk. Akár ezen a mai vasárnapon is olvassátok így. Isten ajándéka, mert benne van ebben a történetben az összes határkérdésre a válasz. El is kezdjük az elején, még nagyon az elején, mert rengeteg kérdése ma nem felelünk, majd apránként vasárnapról vasárnapra. Mi a földi élet? Feltettük már ezt a kérdést magunknak? Sokszor olyan természetesnek tesszük, hogy fölkelünk, élünk, dobog a szívünk, reggel megisztuk a kávénkat, meg fogatmosunk, meg minden. Föltetted már testre ezt a kérdést, hogy mi is az élet? Elgondolkodtál már azon, hogy te vagy, létezel. Miért vagy ezen a világon? Honnan származol? Mi az az élet? A földi élet ajándék Istentől. Létezik egy hatalmas teremtő, aki téged létrehívott. Benne voltál a gondolatodba. Nem a sejtek véletlen együtt állásából létezel. Minden egyes személy Isten csodálatos gondolata szerint létezik. Az, hogy olyan a hajunk színe, a szemünk színe, milyen az alakunk, mekkora a vállunk, vagy minden. Isten elgondolta. És ő neki te így tetszettél. És akarta a te létezésedet. Sokan lázadoznak, hogy nem ilyen akarok lenni, más színű hajat akarok, karcsú akarok lenni, ilyen akarok lenni, olyan akarok lenni. Hát sok mindent el tudunk rontani mi magunk, de fogadd el, hogy téged Isten szeret, így, ahogy vagy. Tetszel Istennek, így, ahogy vagy. Kell lesz Istennek, így, ahogy vagy. Ezért létezel. Ezért élsz. Isten ajándékba adta neked az életet. De nem a földi élet az egyetlen élet. Ez egy nagyon-nagyon fontos mondat. Nem a földi élet az egyetlen élet. Istennek nem ez a végső célja, hogy te itt a földön leélj 70 évet. Vagy 80-at. Istennek az a célja, sokkal nagyobb célja van, mint 70 év, hogy te vele töltsd az örökké valóságot, a végtelent. Az emberi ész ezt nem tudja felfogni, de hidd el, a Biblia erről beszél. Isten azt akarja, hogy te a földi élet vándorútja után élj ő vele örökkön örökké. Vagyis meg kell azt is fogalmaznunk, hogy a földi élet egy végtelen egyenes mellett egy homok szemnél kisebb. Gondoljatok bele ebbe a mondatba. Az a földi vándorút, amit most te élsz, a teljes végtelen, az örökké valósághoz képest, amit élhetsz, egy parányi pontnál homok szemnél kisebb, egy por szemnél kisebb. A gazdag a történetben csak ezt a porszemet látta az élet teljességének. Az élet egyetlen lehetőségének a porszemet látta, a végtelent pedig, ami mellette van, nem látta. Nem számolt vele. Nagyon sok ember él így. Erre az életre gyúr. Csak a porszemnyi rövid 70-80 esztendőt látja, úgy gondolja, hogy ez van, ezzel kell gazdálkodni. Ebből kell mindent kihozni, és Isten igéje nem ezt mondja. Isten igéje azt mondja, hogy itt dől el ebben a kis porszemnyi időben, hogy hol töltöd az örökké valóságot, arra kell gyúrni. A végtelen az matematikailag is megszámlálhatatlanszor több, mint egy homokszemnyi, előről, hátulról, behatárolt, rövid időintervallum. Föl is teszi nekünk az első kérdést ez a történet, hogy kedves testvér, te meddig látsz, mint a gazdag, földi vándorút, aztán úgyis letelik, addig hozzunk ki belőle mindent, vagy te túllátsz. Sokszor temetési igehirdetésekben elmondom azt a mondatot szándékosan, hogy a hívő embernek a hite nem csak a fejfáig lát, nem a sírig lát. Nem odáig számolunk. Mi azután is számolunk. A hit túllát a temetőn, túllát a halál dátumán, és hatalmas távlatokat lát. Van-e benned ez a hit, ami túllát a temetőn, a földi vándorúton, és ellát az örökké valóságig? Erre a hitre tanít Isten igéje. A gazdag úgy nézett a földi életre, mint az élet egyetlen lehetőségére, és ugye nem látta meg az igazi lehetőséget, az igazi végtelen életet, és pont ezért úgy is élt, ahogy. Ebből a példázatból például megtanulhatjuk azt is, hogy az embernek a látásától az életvitele függ. Ha valaki azt gondolja, hogy ó, hát már 60 év adatik nekem, vagy 70, vagy esetleg 50, az úgy fog élni, hogy akkor ennyi van. De aki úgy él, hogy ha letelik a 70, kezdődik a valódi, végtelenül, az máshogy fog élni. Más lesz a szemlélet, az élet szemlélete. Más lesz az életvitele. Máshoz fog felkelni. Máshoz fog szórakozni, járni, mindent máshogy fog csinálni. Van-e ilyen látásunk, ami gyökeresen átfordítja a te életszemléletedet? Látsz-e a halálon túl? Meddig látsz, testvér? Nagyon fontos kérdés. Ma majd a csendes percben elmondhatjátok az Úrnak imában, hogy Uram, nem látok elég messzire, de nyisd fel szememet, hadd lássak messzebbre. Adj olyan hitet, amely nagyon messzire lát. Elmondhatod neki őszintén, és ő ad ilyen hitet. Megyünk tovább. Van egy divatos kifejezés, az élet minősége. Hallottátok ezt? Olyan gyakran mondják ezt, kitalálta a modern ember, az életnek minősége van. Olyan szépen hangzik, arra szoktak ilyenkor gondolni, hogy hát mennyi minden adatik meg nekünk, és akkor sóvárgó emberek nagyon gyakran összehasonlítják a maguk kicsinke szegény életét azoknak az életével, akik esetleg nem is dolgoznak, mert dőlnek a számlájukra a milliárdok és luxus jachtokon, meg hogyan élnek. Életminőség. A gazdag és Lázár története is előhozza nekünk ezt a fogalmat, de ad egy mennyei tartalmat ennek a fogalomnak. Nézd meg a gazdagot, és nézd meg a Lázárt, az ő életüket. Mi adatott meg nekik itt a Földön? Hatalmas különbségek vannak. Tényleg vannak óriási különbségek. Az egyik megrészegedik, topzódik egész életében, a másik embernek pedig szinte naponta kenyérgondjai vannak. Mekkora különbségek? Mekkora életminőségbeli különbségek, mondaná valami szociológus szakember. Aztán ez a történet arra is tanít, hogy de nem csak az van, amit a szemünkkel látunk. Nem csak testi oldal van. Nem csak pénz van, egészség, nyaraló, ház, lakás, ennivaló, innivaló. Van lelki szükséglet is, és ezt a legtöbb ember egyáltalán nem nézi. Van testi oldala, amire nézünk, ami testi szemeinkkel. Az élet minősége a gazdagnak a történetben a testi oldalon maximum volt, de hogyha a lelki oldalt nézzük, a lelkieket, akkor ki volt a koldus és ki volt a gazdag ebben a történetben? És elgondolkodunk, és azt mondjuk, hogy hát a lelki oldalt nézzük, akkor ebben a történetben a koldus a gazdag volt. Mert ő úgy érte le az életét, hogy egyáltalán nem foglalkozott az ő lelkével. Ő a testének mindent megadott, de a lelke végig éhezett. Az ember úgy van megteremtve, hogy a mi lelkünknek egyetlen egy tápláléka van, ez pedig az Isten igéje. Reggel többnyire nem felejtünk el reggelizni, ebédkor a locsan a leves, nem felejtjük el megenni. Nem nagyon találkoztam még olyan ember, aki vacsorakor, vacsora időben fölkiáltott volna, hogy hú, elfelejtettem reggelit is enni, ebédet is enni, vacsorát is enni. Nincsen ember. Testvér, a lelkeddel hogyan vagy? Rengeteg ember nem olvas igét, nemhogy reggel, éveken keresztül. Nem hallgat igehirdetést éveken vagy évtizedeken keresztül. Elfelejtette a lelkét táplálni reggel délbe este, és ezt elmondhatnám tízezerszer, mert ahány nap eltelik, nem tápláltuk a lelkünket. Lázáról kiderül, hogy ő az élete nyomorúságaiban, a szegénységében ő Istennel jár. Nem azért került a mennybe Lázár, mert őt hajra szenvedett, akkor bevisszük a mennybe, és nem azért került a gazdag a pokolba, mert hú, ő neki aztán jó sok jutott a földi életben, akkor ő most kerüljön a mennybe, vagy kerüljön a pokolba. Tehát nehogy így vegyétek ezt a példázatot. A gazdag azért kárhozott el, mert Isten nélkül élte le a földi életét, nem azért, mert gazdag volt. Lázár pedig azért jutott be a mennybe, mert ő Istennel járta a földi élet szegényes, szenvedéssel teli útjait. Az ő szívében az Istenbe vetett hit volt, ezért került a mennybe, A gazdag szívében nem volt hit, és nem volt az Istennel élő kapcsolata, ezért kerül a pokolba. Van tehát lelki oldal. És a lelki oldalon Lázár a gazdag. Lázár a gazdag. De Jézus egy helyen azt mondja a Bibliában, hogy mit ér, ha valaki az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall. És ez egy nagyon fontos kérdés. Testvér, te mit akarsz megnyerni? Az egész világot, vagy a lelkedet? Mit akarsz megnyerni? Az egész világot, vagy a lelkedet? A gazdag megnyerte a világot, és elvesztette az örök üdvösséget. Lázár nem nagyon nyert ebből a világból. Neki nem nagyon jutott osztályrészül itt a világban. Jó dolog. De megnyerte az örökké valóságot. Melyikkel cserélnél? Melyiknek a bőrébe bújnál bele? Melyik számít neked? Az örökké valóság csodája, áldása, az üdvösség kibeszélhetetlen boldogsága? Vagy a földi porszemnyi vándorút mulandó kincsei? Mit akarsz megnyerni? Ha az ember járja a földi vándorútat, például erre a kérdésre felelnie kell. El kell határozni. Hoznod kell egy döntést, hogy itt élek a földön, mi az én célom? Miért élek? Mit akarok megnyerni? Elérni. És hozhatsz egy olyan döntést, hogy Uram, megelégszem avval, amit itt a földön adsz nekem. Tudom, hogy ezt is megígérted, Uram, hiszen gondoskodsz a mezők liliomáról, az égi madarakról, és a Biblia azt mondja, hogy a hívő ember nem fog éhen halni, míg ha sok nyomorúságon megy át, akkor is Isten kegyelme hordozza. Hozhatsz a döntést, hogy Uram, a földi vándorút után én szeretnék ott lenni, abban az igazi életben. Adj majd olyan hitet, hogy odaérjek, beérjek, és ott legyek veled. Mondd el neki, ilyen egyszerű. Ő meghallgatja, és ő komolyan veszi. Csak te is vedd komolyan a te döntésedet. Utolsó pontunk, amivel ma még foglalkozunk, aztán majd folytatjuk jövő vasárnap. Nagyon sokan teszik fel a kérdést, hogy na de miért szenvedünk? Miért van annyi szenvedés és igazságtalanság ezen a világon? Ó, de sokan mondták már nekem is. Ó, de sokan ezért nem akarnak Istenben hinni, mert ezt úgy Isten óra alá dörgölnék, hogy na de akkor mi ez a földön, ez a sok nyomorúság, halál, betegség, gyász. Nem ismerik az igét. Ugye egyszerűen Jézus mondja a szadduceusoknak, hogy nem éppen azért tévelyektek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Hát minden tévelyegés ebből a kettőből jön. Nem ismerik a Bibliát, hogy mit mond, és nem ismerik az Isten hatalmát, mit tud tenni Isten. Miért szenvedünk? Hát a gazdag és Lázár története előhozza ezt is, hogy feleletet adjon nekünk. Ott van előttünk a két főszereplője a történetnek, kibeszélhetetlen hatalmas különbséggel az ő földi életükben. Az egyik nyomorog, szenved, éhezik is sokszor, a másik meg mindenben dúskál. És felfortjan a mi igazságérzetünk, hogy na de hogyan? Hogy engedheti ezt meg Isten, teszik fel sokan a kérdést. Hogy engedheti meg Isten? Hát mi hagytuk ott Istent? Kedves testvér, aki fölteszi nekünk ezt a kérdést, fölteszi neked a kérdést, akkor mutasd meg neki az 1 Mózes 3. fejezetet, a bűnesetet, hogy hát jó barát, olvasd el, hogy hát nem Istentől vannak ezek. Hát mi voltunk a nagy mellénye Ádámban, Évában, hogy rázártuk Istenre az ajtót, hogy majd mi. Nélküled. Ez a következménye. Minden igazságtalanság, minden szenvedés, a halál, a betegség, annak a következménye, hogy mi Istent kizártuk az életünkből. A bűneset, az Istennel való szakítás. Az emberiség, miután akkor csak Ádám, Éva volt, a teljes emberiség ő általuk, az Istentől elszakadt élet útjára lépett. Nekünk kellett ez. Ádám és Éva elkezdte, és te meg én folytattuk. Mind. Az a nyomorúság, ami itt van a földön, azt mi szültük. Ez az Istentől elszakadt, és ezért átok alá került világnak a következménye. Hát ez olyan, mint hogyha valaki azt mondaná a Istennek, hogy az édesapjának, de adattáljátok az Istenre ezeket a vádakat, hogy úgy kell az apámnak, hadd fagyjon le a kezem, miért nem vett nekem kesztyűt. Nem Istent vádolhatjuk mindazokért a dolgokért, amik a mi életünknek a következményei, az elrontott dolgunknak a megátkozott következményei. Elszakadtunk Istentől, és ennek rettenetes következménye van. Az ember vakon születik, lelkileg vakon. Nem látja még az elveszettségét sem, nem látja a bűnt, nem látja még az Istentől való elszakadtságot sem. Nem látjuk a bűn okozta pusztulást, a nyomort érezzük sokszor a bőrünkön, az elrontott dolgok visszaütnek, megsebeznek bennünket, összetörnek a szívünkben, ezért nem az Istent vádolhatjuk. Minden szenvedés saját Isten nélküli útjaink következménye. Ezt nem Isten akarta, hanem mi, azzal, hogy eldobtuk magunktól Istent. Mi okoztuk ezt, még ha nem is akartuk. Megjelenik ebben a történetben az evangélium. Gazdag és Lázár története szimbólumokban, képekben csodálatosan elénk hozza, hogy de van remény. Lehet másképp. Bemehetsz a mennybe. Hogyan nevezi ez a történet a mennyországot? Ábrahám kebele. Figyeljetek erre a képre is. Felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. És itt ebben a kicsiny képben megszólal az evangélium. Az 1 Mózes 12-től kezdődnek, hogy Ábrahám történetei, Biblia első könyve, 12. fejezete. Ábrahám egy pogány ember volt, Isten nélkül élt a maga bálványaival, 75 évesen Isten mellé lépett, és megszólította, hogy Ábrahám, hagyd itt a földedet, hagyd itt a rokonságodat, gyere, mutatok egy másik földet. Menj el arra a földre, amelyet én mutatok neked. Én megáldalak, áldás leszel. Megsokosítom a te utódaidat. És Ábrahám hitt ennek a szónak, és elindult. Belegondoltatok abba, hogy ez az igazi hit, amikor hallom Isten szavát, semmi kézzel fogható nincs, de ráállok az életemmel arra a szóra, amit hallottam. Hallok egy ige hirdetést, Isten kész megbocsátani az én bűneimet Jézusért. Ugye hát mondhatná egy racionális ember, hogy és ez hol a bizonyíték, ki garantálja. Próbáld ki és átéled. Hidd el és a tied lesz. Állj rá Isten szavára és megtart. Ábrahámot ezért hívja a Biblia minden hívők atyának. Isten azt nyilatkozta Ábrahámról, hogy ő a barátom. Ábrahámot Isten a barátjának nevezte. Annyira tetszett Istennek, hogy ez az ember, megszólítottam, beszéltem vele, és ez hisz nekem. Add az én szavamra. Elindult, ott hagyta a rokonságát, elment egy totál más helyre. Olyan erre, amit nem is ismert. Egy ismeretlenre. Csak Isten szavára. Amikor Ábrahám kebelét mondja a mennynek itt a Biblia, ebben úgy jelenik meg az evangélium, amit Jézusban kaptunk, hogy Isten a hívők atyára mutat. Hogy ő hitt a szavamnak. És ebben a képben benne van az az üzenet, Isten ma is megszólít bennünket. Ma megszólít téged. És azt mondja Isten ma neked, figyelj, hagyd ott a te istentelen utaidat. Hagyd el a te bűneidet. Hagyd ott a mélyen az istentelen szívedet. Gyere abba az országba, amit én mutatok neked, a Jézus királyságába. Tartozhatsz oda. Bemehetsz a mennybe. Készítettem neked helyet az üdvösségbe. Csak felelned kell erre a hívásra. Akarod? Gyere! Amikor Ábrahámról beszél itt az ige, akkor Isten megszólító szavának való engedelmességre mutat. Az evangélium ugyanez. Amikor Isten elmondja az embernek, hogy nézz a Golgotára, nézz a Betlehemre, jött valaki érted, és tett valamit érted, hogy te bemehess a mennybe. Komolyan veszed ezt? Adsz ennek az üzenetnek hitelt? akkor tedd rá az életedet. Állj erre rá, és élni fogsz örökké. Isten garantálja. Ábrahám kebele, a téged megszólító Isten evangéliuma, amely eljut hozzád, amely téged megszólít. És Isten odalép mellénk, minden ige hirdetésben. Amikor hazaérsz fáradtan a munkából, és esetleg este veszed a kezedbe a Bibliát, fáradtam már, úgyhogy alig tudsz koncentrálni, de olvasol belőle egy fejezetet, egy bekezdést, Isten megszólít belőle. Istennek a megszólító szónak felelhetsz. Imádságban elmondhatod a válaszodat. Uram, sok mindent nem értek, sok mindent elrontottam, de szeretnék hozzád tartozni. Vonj magadhoz, ajándékozz meg hittel. Követlek abba az országba, mert Jézus épített, és örökkévaló ország. Mondd el neki, és ott leszel a mennyben. Hatalmas üzenet a gazdag és Lázár történetnek, hogy van menny és van pokol. Nem mindegy, hogy hogyan élünk itt és hova kerülünk a halál után. De bemehetsz a mennybe. Van elkészített helyed ott, és rajtad múlik, hogy ott leszel-e vagy nem. Mondhatsz igent, mint Lázár. Lázár igent mondott az őt megszólító Istennek. De lehetünk olyan lelkileg süketek is, mint a gazdag a történetben. Őt is szólítgatta Isten. A zsidó férfiaknak ott kellett lenni az Isten tiszteleten, ott lehetett ő nagyon sokszor a jeruzsálemi templomban, hallotta Mózest és a prófétákat, de ő nem akarta meghallani az Isten őt megszólító szavát. Ő süket maradt a vele beszélő Istenre. Mi igent mondunk neki, vagy mi is süketek vagyunk az Isten szavára. A mai záró történetem egy orvosi eset. Volt egy Julien nevű kisfiú, aki egyszer kiment a rétre lepkéket hajkurászni, nagy fűbe volt, és elesett a nagy fűben. Pár órával később aztán elkezdett fájni nagyon a bal szeme, és bevitték a szülei a kórházba, megnézte egy szemorvos, de nem látta meg az irritáció okát, és hát fölírt valami kis kenőcsöt, aztán hazaküldte őket. Röviddel ezután elmúlt a bal szemének a fájása. Talán majdnem el is felejtették már a család, hogy annak idején volt. És majdnem egy évvel később arra panaszkodott ez a Julien nevű kicsi fiú, hogy elkezdek a bal szememre homályosan látni. Elvitték a szemorvoshoz ismét, és hát a szemorvos alig akart hinni a saját szemének, hogy mit lát a kisfiú szemében. Egy icipici fűmag, amikor elesett a nagy fűbe, beleágyazódott a szemhártyába, és az ott szépen lassan kikelt, gyökeret eresztett, és elkezdett befelé nőni. Villámgyorsan kellett sebészileg eltávolítani, hogy megmentsék a látását. A kicsiny történet emlékeztesen arra, hogy mit okozott a bűneset. Hogy annak a kisfiúnak sokáig nem is fájt a szeme. Higgyétek el, hogy aki megszületik erre a világra, a bűneset miatt a bűn hatalma alá, annak tökéletesen ez nem fáj. Nem érezzük ennek a fájdalmát, hogy Istentől távol élünk, sajnos. Rengeteg ember, amikor bűnt követel, nem érzi annak a fájdalmát, keserűségét. Amikor áthágják Istennek a törvényét, nem érzik, hogy ez fáj. De egyszer eljön a következménye, mert a bűn gyökeret ver, kikel, gyümölcsöt hoz, és a bűn zsoldja a halál, mondja ilyen szép képben a Biblia, hogy a bűn fizetsége zsoldja a halál, Róma 6.23, ezzel fizet a bűn. Örök halállal. De van rá mód. Ahogy a kisfiúnak a szeméből ezt el kellett távolítani, jött valaki, aki eltávolíthatja te életedből a bűn gyökerét. Ide nem elég a kenőcs. Nem elég vallásos kenőcsel bedörzsölni az életünket. Nem elég néha-néha ott lenni az Isten tiszteleten, mert még ez sem tesz minket hívő emberekké, és nem visz be az üdvösségbe. Ide nem elég a megkeresztelt voltunk, a konfirmált voltunk, a bérmát voltunk. Ide egy szabadító kell, akinek hatalma van a te életedet, a szívedet újjátenni. Ez a valaki Jézus. Neki erre van hatalma. Aki imádságban Jézust hívja, az életébe behívja, elmondja neki, hogy Uram, mindent elrontottam, elveszett vagyok, de ott akarok lenni az életbe. Ments meg! Annak Jézus kegyelme beköltözik az életébe, és a bűnt gyökerénél fogva hatástalanítja. Amíg ebben a testben lakunk, addig a bűnös hajlam bennünk marad, a feltámadott testben már nem lesz bűn. De higgyétek el, Jézusnak hatalma van újjátenni minket, új szívet adni, új kezdetet, lelki fehér ruhát, beöltöztetni az ő igazságába. Isten gyermekévé teszi a benne hívőt, aki bemehet a mennybe. Jézusra van szükségünk. Advent van, és ma úgy jött ki a naptárba, hogy Advent 4. vasárnapja a Szenteste is. Jött valaki, érted? Hatalommal és erővel, hogy téged a halálból az életbe átvigyen. Az elveszettségből Isten gyermekévé tegyen. Beszélj ma vele. Mondd el neki életed, szíved, minden dolgát. Amen. Ének szóval feleljünk az ige hirdetésére. A 210. énekünknek a 4. versét énekeljük most. 210. dicséret 4. versét énekeljük tehát. Így kezdődik a 4. vers. Ó, egyetlen egy segítőm, Uram Jézus, irgalmazd, légy velem, én üdvözítőm, a gonosztól oltalmazd. Hajtsuk meg a fejünket, gyertek imádkozzon. Jó Úrunk, hogy tudsz a bennünk levő kérdésekről. Tudod, hogy melyik igéd talál el bennünket, melyik szólít meg, üt egészen szíven, kondítja meg bennünk a vészharangot. Köszönjük, hogy te küldöd az igét. Köszönjük, hogy az ige nem az ige hirdetői, hanem az élő Istené, akitől az származik. Köszönjük, Urunk, hogy azért küldöd igédet, hogy életre támaszd, hogy megments, hogy megszólíts és magadhoz vonj. Attól, hogy így vegyük mindig az igét, amit olvasunk odahaza a Bibliánkból, és amit hallgatunk a gyülekezetben. Tőled jövő szó, amely megszólít, és bármit mond, ha összetör, ha összezúz, azért teszi, hogy életet adjon. Uram, köszönjük, hogy keresel bennünket, hogy fontos neked a mi életünk. Köszönjük, hogy Jézusnak az jövetele, az egész földi léte erről tesz tanúságot, hogy mennyire fontos neked a tőled elszakadt ember, minden egyes elveszett ember neked nagyon drága, és mindent meg akarsz tenni, és meg is teszel, hogy mindeneket megments. Hogy mindenkit megszólíts, és akit csak lehet, visszavonj magadhoz a kegyelem országába. Köszönjük neked a gazdag és Lázár történetét, olyan jó olvasni. Köszönjük, hogy ezt fogjuk olvasni most több vasárnapon át. Felelj nekünk a kérdéseinkre, a határkérdésekre. Hadd, hogy ne úgy éljünk, hogy ezekre nem tudjuk a választ. Hadd legyen nekünk fontos, hogy a legfontosabb kérdésekre biztosan tudjuk a választ tőled. Köszönjük, hogy adtál erre tanítást, és mi azt a szívünkkel megszívlelhetjük, befogadhatjuk, fontosnak tarthatjuk mindazt, amit mondasz. Munkáld bennünk ezt, hogy nekünk drága legyen a szó, amelyet küldesz, amely tanít, amely felel a kérdéseinkre. Köszönjük, hogy rábízhatjuk a betegjeinket, a szenvedőket, a kétkedőket, azokat, Urunk, akiket mélységbe vezet az ő útjuk, szenvedések között mennek. Köszönjük, hogy gondod van mindenre. Kiáltunk hozzád a mélységből, betegségekből, szenvedésekből és örömből egyaránt. Jöjj és a mi életünkkel, vidd véghez terveidet. Adj olyan hitet, amely túllát a sírgödrön is. Adj olyan életvitelt, amelyet a tanításodon alapszik. Adj olyan hitet, amellyel élni is lehet, és meghalni is lehet. Áldott légy, hogy ezt a hitet munkálod az ige hirdetés által. Adj nekünk lelki hallást, hitet, hogy le ne maradjunk a legnagyobb lehetőségről, az örök életről. Áldott légy, hogy meghallgattál. Munkáld bennünk a veled való beszélgetést. Amen. A csendes percben mindenki a szíve mélyén levő gondolatokat mondja el bizalommal őszintén Istennek. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. Testvérek, a záró énekünk a kivonulás előtt a 488-as énekünknek a negyedik verse, és utána a himnuszt elénekeljük. A negyedik vers így kezdődik, szent vagy, szent vagy, szent vagy, nagy és erős Isten. békességet.